műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
5 óra 15 perckor csütörtökön délután szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be a Marosvásárhelyi Rádió naprakész műsorába. Ugye már jeles nap van, pontosabban szomorú nap ez az október 6-ai, mármint dátum kapcsán, mert hogy 167 évvel ezelőtt a magyar szabadság harcolók egész vezérkarát a halálba küldték. Erről a Momentumról emlékezünk meg a mai műsor első részében, de nem tudunk elvonatkoztatni attól sem, hogy mi várható a továbbiakban. Kíváncsi leszek arra is, hogy hogyan áll a kultúrpalota felújítási munkálatainak a beharangozott terve, illetve az a jeles úriember, aki itt mellettem a stúdióban, az utóbbi időben úgy visszavonult forma, legalábbis sajtóhírek nem szóltak róla, de gondolom, hogy aktív ember marad a továbbiakban is. Most nem titkolózzom tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, stúdió vendégem ma a naprakész műsorban Sós Zoltán történész, a Maros megyei múzeum igazgatója, és ha minden igaz, akkor a Maros megyei képviselőjelölt lista 4. helyezettje jelen pillanatban. Köszöntöm itt, igazgató úr, jó napot kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Itt vagyunk tehát élőben a stúdióban, ezek szerint akkor az önök véleményét, kérdéseit is szívesen fogadjuk, várjuk. Az elérhetőségeken telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740274165-ös számon fogadunk, és továbbra is kérem önöket, hogy egy keresztnével írják alá az üzeneteket. E-mail címünk is él, naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most akkor kezdjük a mai napnak a megemlékezésével. Annyi minden szól az aradi 13-akról, így az ember utána néz. Kiderült, hogy nem csak 13-an, hanem 16-on voltak, és hogy ennek a jelentősége, amint azt Kossuth Lajos 1890-ben rögzített fonográf felvételen, ami az elsők között maradt fent az utókor számára, aradott magyar Golgotának nevezi. Most tisztelt Sós Zoltán, akkor történelmi szempontból, a magyar történelem szempontjából mennyire gyászos, mennyire fontos, és milyen következményekkel járt ez az 1849. október 6-a?
Én elsősorban úgy közelíteném meg ezt az eseményt, ezt a szomorú eseményt, hogy természetesen egy gyászos esemény, de ugyanakkor a helytállásnak egy ékes példája, és annak is az ékes példája, hogy nem lehet erőszakkal leverni, legyőzni, maga alá gyűrni egy népet, hiszen a vértanúk példája is azt mutatja, hogy ha bár akkor egy koncepciós per keretében nem csak a 13 aradi tábornokot, vagy az ott kivégzett tábornokokat ítélik el, de és nem csak azt a három személyt, aki Budapest, vagyis az akkori ugye Budán, Batthyány Lajos, az első felelős miniszterelnök haláláról van szó, hanem az országban több száz ember volt letartóztatva, egyeseket akasztottak, másokat csak bebörtönöztek. Egy egész megtorló hadjáratnak voltunk vagy lehettek az akkoriak, és hát utólag szakember is azt mondom, hogy megtorló hadjárat volt az országban. Egy ifjú császár, Ferenc József bizonyítani akart, és példát akart statuálni. A példastatuálás azonban nem jól sült el, tehát túl reagálták, és a túlzott nagy erőszak ismét, ha úgy tetszik, egy nagyon nehéz, feszült légkör teremtett az osztrák császárság határain belül, és nem csak hogy a határain belül, hanem kiváltotta az európai közvélemény, az európai udvarok, különböző uralkodóházak nem tetszését, és ez nem egyszer tiltakozásba csapott át a túlzott erőszak és agresszió alkalmazása, illetve viktimizálta természetesen a hőssé emelte emberek százait, akik egy ügyért küzdöttek, és azt is kell tudni, ugye, hogy a perek folyamán, amelyek gyakorlatilag elítélik ezeket az embereket, az ítélet sokszor már előtte meg volt hozva, és hajnalul megkapta, szabad kezet kapott Ferenc Józseftől, tehát gyakorlatilag a tárgyalás előtt már el volt döntve az ő sorsuk, hogy ki lesznek végezve, és abban az esetben alkalmazta kegyességet, ami azt jelenti, hogy nem kötél által, hanem golyó általi halálra ítélték, ahol az aradi tábornokok közül 4, ugye osztrák seregek előtt teszi le a fegyvert, a többiek reménykedvén egy kedvező bánásmódban az oroszoknak adják meg magukat, és orosz fogságba esnek. Később ezeket az orosz hadvezetés és a cár döntésére kiadják, ugye, az osztrák császárnak, és ezekkel még inkább példástatalnak és akasztás általi halálra ítélik őket. Tehát egy nagyon, ha úgy tetszik, túlreagált, erőszakos ellenreakciója az ifjú császár és az úgynevezett brestiai mészáros, ez a Hajnau ezredes volt, aki levezényli a büntető pereket. Gyakorlatilag nincs védelem a vádlottak számára, hanem a védelmet ugyanúgy a vádat képviselő bírák látják el. Nincs sok esélyük, illetve könnyítő körülményeket sem vesznek figyelembe. Természetesen azt tudni kell ezekről a perekről, hogy több szempontból aggályos, jogilag mindenképpen, hiszen ők Ferenc Józsefre nem esküdtek fel. Tehát ez egy olyan hadvezetés, ami még a Ferenc József apjának a szolgálatában állt annó, tehát nem lehet azt mondani, hogy felségárulást követtek volna el, amivel vádolják tulajdonképpen a forradalom hőseit. És innentől kezdve természetesen koncepciós perekről beszélünk, amelyeknek egyetlen egy célja volt, és ezt jól mutatja azt, hogy a most már nyilvános levelezésből kiderül, hogy jóval a tárgyalások előtt döntés született a kivégzésükről. Jól mutatja, hogy itt egyetlen egy cél volt a megfélemlítés és az erőszak hullámon keresztül a lakosságnak a jobb belátása, bírása.
Sajnos, hogy a koncepciós pereknek a gyakorlása ezek szerint nem csak a kommunista időszaknak a sajátossága, de hát ez ilyen zárójelben. Na most érdekesség az, annak kapcsán, amit olvashatunk ezekről a történetekről, egész könyvtárra való dokumentáció van azzal kapcsolatosan, hogy mi is történt akkor Aradon. Például olyasmit is megdöbbenésre vettem tudomásul, hogy állítólag a hajnalban, mert ha minden igaz, akkor reggel 6-kor voltak ezek az akasztások, a tábornokoknak a kivégzése a vesztőhelyen, és estig nem volt szabad hozzányúlni a holttestekhez. A lakosság viszont már a kivégzés után közvetlenül kegyeletét próbálta a saját módján leróni, üzleteket, boltokat, intézményeket zártak be a kivégzett tábornokok tiszteletképpen, vagy megfelelő gyászolásképpen. És nem volt szabad nyíltan beszélni a kiegyezés utánig erről az eseményről. Nos, milyen hatása volt végül is ennek a megfélemlítésnek amúgy a magyar nép számára, és végül is a kiegyezés után fel lehetett tárni az okokat, illetve hát ezeket a megtorlásokat normálisan, vagy pedig nem?
Nyilván ha a kiegyezés pártiak véleményét kérdezzük, akkor sokan azt mondják, hogy hát az 1867-es kiegyezés jelentősége ugye felülírja ezeket a problémákat, tragédiákat. Természetesen nagy ellenállást váltott ki, és nagy felháborodást a lakosságból, és tulajdonképpen annyit ért el vele az osztrák hadvezetés, hogy több ezer ember hozzá elment, elzarándokolt, megnézte a holttesteket, és lerótta kegyeletét a tábornokok előtt, akik ugye vállalták a hősi halált egy eszméért, a hazájukért. Tulajdonképpen az egész magyar forradalomnak az európai jelentőségéről is beszélhetünk, hiszen még Nyugat-Európában elsősorban szociális összecsapások zajlanak, tehát főleg a szegényebb jövedelmű rétegek csapnak össze a főleg a gazdag arisztokrata rétegekkel, és nem ritkán a gazdag polgárok burzsáziával, Addig Kelet-Európában ugye elsősorban nemzeti mozgalmaknak a fellángolását észlelhetjük a 48-as forradalom idején is, ugye hát a magyar forradalom is egy jó iskola példája annak, hogy egymásnak sikerült ugrasztani horvát, szerb, román kisebbséget a magyarok elleni tudták irányítani, és Magyarországnak úgy látszik van egy ilyen sorsfordító szerepe Európa életében, hogy időnként itt megakad a nagy gépezet, a homokszembe, és gyakorlatilag a magyar forradalom az az első olyan mozgalom, ami köztársaságot hoz létre. Tehát nem az volt a fő bűne a magyar forradalomnak a nyugat-európai, vagy akár a cári oroszok szemében, hogy fel akartak szabadulni a Habsburg uralom alól. Ezzel úgy nagyjából azt tudom mondani, hogy elfogadták volna akár ezt az állapotot. A nagy gond a köztársaság volt. Képzeljünk el egy olyan Európát, ahol minden államot szinte monarchia irányít, beleértve a szomszédos cári Oroszországot, amelyik egy, lehet mondani mai értelemben egy diktatórikus rendszer működik, ugye? És akkor egy ilyen ország határába szabad eszméket hirdető köztársaság születne. Nyilván ez volt az érv, ami mellett aztán Miklós cár úgy dönt, hogy csapatokkal segíti az Habsburgokat, tehát a Habsburgok gyakorlatilag elvesztik a forradalmat, és külső beavatkozással sikerül legyűrniük a magyar forradalmat. Két nagy hatalommal szemben már nyilván nem volt elég ereje a magyar forradalomnak, de akkor is ugye az egész Európa felfigyelt ránk, és meghatározta a magyar forradalom az európai eseményeket, ugyanúgy, mint ha úgy tetszik a nemzetközi sajtót olvasva, most is azt mondták, hogy hát egy viszonylag perifériára levő kis ország tematizált egy olyan problémát, amit próbált az európai államok egy része legalábbis bagatelizálni a menekültek problémájáról beszélve. Magyarország úgy látszik van egy ilyen sorsfordító szerepünk a történelemben, hogy időnként egy-egy ilyen érzékeny témának az élére állunk, és most nem akarok se pró, se kontra nyilatkozni, ne értse félre senki, de mindenképpen a magyar nemzetnek van egy ilyen érdekes szerepet töltünk be az európai történelembe, ha bár nem vagyunk a nagy nemzetek sorába már, de azt tudom mondani, hogy még mindig meg tudjuk határozni akár a közbeszéd témáját Európába, és hát ennek az elmúlt évben is jó példáját láttuk, és 48-49 is egy ilyen rendkívül fontos esemény sorozat, ami ugye Magyarország a korai, vagy a magyar királyság területén viszonylag hamar kibontakozik, és hát az egyik utolsó pont Európában, ahol lezárul az esemény, ugye itt több mint egy évig tart ez a forradalom, és csak 1849 ősze az, amikor pontot tesznek a brutális eszközökkel és orosz beavatkozással a forradalom vívmányait, ugye nagy részt megszüntetve, de nem mindent, tehát már akkor sok minden olyan vívmány volt, amit nem mernek még az abszolutisztikus osztrák kormányzat sem mer például a jobbágy felszabadítás kérdéséhez hozzányúlni többet.
És hát akkor ide, ha már leverésről beszélt, akkor ugyebár ennek a közvetlen eseménynek, ennek az eseménynek a lezajlása az itt volt Székelyföldön. Na most az 1848-49-es forradalomban a székelységnek is megvolt a maga szerepe, mártírjai is voltak, vannak. Az egész Székelyföldön jelen pillanatban is zajlanak megemlékező események, többek között itt Marosvásárhelyen is a székely vértanúk emlékénél. Maradt-e valamilyen komoly dokumentáció a Maros megyei múzeumból, abból a korból, és egyáltalán még lehet-e kutatni Erdély területén, vagy a levéltárokban olyan dokumentumokat, amelyek ezekkel az eseményekkel kapcsolatosak?
Természetesen a forradalom eseményeinek a feltárásánál még mindig lehet újdonságokat találni levéltárakban, hiszen számos apróbb mozzanatot nem ismerünk pontosan, és nyilvánvalóan van egy olyan ellentmondás, főleg ha román történetírásra gondolunk, ami Adott pillanatban megpróbálja a magyar forradalmat úgy beállítani, hogy volt egy román ellenes vonulata, ami nem igaz, viszont az 50-es, 60-as évek Ceausescu propagandája, vagyis még Ceausescu megelőző, de a Ceausescu korban kibontakozó propaganda arra igyekezett ráirányítani a figyelmet, hogy a magyar az egy ilyen veszélyforrás volt az erdélyi románság számára, és akkor kitalálják ezt a bűvös 40 ezer halottat a románság részéről, ami nyilván nem igaz, és nem is lehet igazolni, hogy ennyi haláleset történt volna. Főképp nem volt egy etnikai megtorló jellege. Volt elszigetelt, ilyen volt egy-két eset, de inkább azt tudom mondani, hogy a magyar polgári lakosság szenvedett ezekben, és nem a román lakosság. Gondoljunk itt a nagyenyedi mészárlásra, vagy Fehér megyei, abrudbányai mészárlásra. Tehát nyilván ezek a felfokozott hangulatban az osztrák a császári haderő nem egyszer, nem kétszer a magyar lakosság ellen fordítja a félrevezetett román felkelőket, és jóval később jönnek rá arra, hogy gyakorlatilag egy provokációnak ültek fel, és a cél az volt, hogy összeugrasztani a kisebbségeket, vagyis a nemzeteket Erdélybe. Ezzel jól tudták, hogy a magyar forradalom erejét jelentősen le tudják csökkenteni, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy bejött a számítás. Tehát azzal, hogy a románság nem sikerült megnyerni, a magyar forradalom mellé állítani a román kisebbséget, az akkori román kisebbséget, ugye, vagy az akkori román nemzetet, azzal jelentősen gyengült a forradalom, hiszen jelentős erőket köt le a magyar hadsereg, jelentős erőket kell ide átcsoportosítson, hogy ugye Erdélynek az elfoglalását befejezze, vagy véghez vigye. Azt azért hozzáteszem, hogy a magyar honvédség keretében nagyon sok román nemzetiségű katona szolgál, tehát ezt is tudni kell.
A mai napig is vita témát képezik, hogy mi lett volna, ha a román csapatokat is az ügy érdekében sikerült volna a magyar csapatok mellé felsorakoztatni, és egyáltalán milyen következményei voltak, vagy van-e következménye annak, hogy végső soron a szabadságharc levelés az itt történt Segesvár közelében?
Ugye hát a segesvári vagy a fehéregyházi csata igazából egy utózöngéje már a forradalomnak. Ha történetesen a BEM vezette erdélyi sereg győzelmet aratott volna, az se jelentett volna nagy különbséget. Tehát nyilván a becsület, vagy hogy mondjam, a katonai sikereknek a sorát bővítette volna, de gyakorlatilag ugyanarra kényszerült volna, mint a világosi fegyverletételnél a magyar hadsereg zöme, hiszen olyan túlerővel kellett szembenézni. Ugye, és akkor itt nagyon röviden megemlítem a Görgei kontra Kossuth konfliktust, hiszen Kossuthnak az volt a parancsa, hogy utolsó emberig kitartani. Görgei viszont nem hajtja végre a parancsot, és végül a fegyverletétel mellett dönt, és akkor ugye hosszú ideig ez a vita zajlott le, hogy most Görgei elárulta-e a forradalmat, illetve Kossuthot. Én több vélemény, szakirodalmi elemzést olvastam ennek kapcsán, és egyértelműen az a vélemény, hogy nem árulta a Görgei forradalmat. Tulajdonképpen az volt a Görgei döntésének a háttere, hogy egy körülbelül 100 000 fős magyar sereget nekiereszte egy 500 000 fős orosz-osztrák seregnek, vagy sem. Tehát Görgei azt mondta, hogy ebből egy mészárlás lesz, és 100 000 magyarnak az életéről kellett döntsön. Ő úgy döntött, hogy Kossuth már elmenekült, tehát gyakorlatilag ha azt mondjuk, hogy Kossuth a forradalmat az utolsó percekig akarja tartani, akkor ő is ott kellett volna legyen a hadszíntéren, de nem volt ott, és Görgei egy humánus döntést hozott, aminek az volt a lényege, hogy az emberi életeket menteni. Tehát látta, hogy katonai győzelem esélye nincs. Ez egy profi katona volt, aki hűségesen szolgálja a forradalmat, ugyanúgy a többi tábornok, és egyetértés van afelől a tábornokok között, hogy a fegyverletételt nem lehet elkerülni. Ellenkező esetben egy humán katasztrófa következett volna be, ami a teljes magyar haderő pusztulását jelentette volna. Vállalták a száműzetést, vállalták a halált, és vállalták azt, hogy cserébe megmentik sok tízezer embernek az életét. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy ez egy fontos mozzanat a megint 48-49-nek. És hát természetesen az erdélyi kérdést is lezárva, Marosszék meg Székelyföldnek a szerepes legalább olyan fontos, hiszen ez az a terület, ami végig kitart 48-49-ben, tehát nem tudják legyűrni az osztrákok. Nem utolsó sorban ugye a zseniális székely csapatok taktikázásának, ügyeskedésének, Gábor Áron kísérlete az ágyúöntésre, a saját fegyvergyártásra, tehát azért itt is megmozgatja jelentősen az embereket az, hogy ezt az ügyet véghez kell vinni. Nyilván a 48-49-es forradalomnak az erdélyi hibája az, hogy amikor kimondják ugye az erdélyi unióját Magyarországgal, itt a rendeket úgy kérdezik meg, hogy gyakorlatilag csak tehát a kolozsvári gyűlésen szinte csak az arisztokrácia van meginvitálva, a szász és román képviseleten vesz részt ezen, és ez egy nagyon érzékeny pont volt, amit később az osztrákok mesterien kihasználnak, hogy nélkülük hozták ezt a döntést, mert ők ugye, én véleményem szerint ezt lehetett volna napolni, nem volt annyira fontos. Most ez az unió, ez egy de facto megtörtént a honvédség bevonulásával, most ezt főleg kimondani sokat nem változtatott, viszont sokat rontott a helyzeten, hiszen a bizalom omlott össze ebben azokban a pillanatokban, amikor a románság véleményét figyelmen kívül hagyták.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 36 perckor a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk a stúdióban Sós Zoltán történész, a Maros megyei múzeum igazgatója, a Maros megyei képviselőjelölt lista 4. helyezettje, és többször mondtam már, hogy közhelynek hangzik, de az élet megy tovább. Eddig az aradi 13-akra emlékeztünk, illetve a forradalmi eseményekre, amelyek 167 évvel ezelőtt történtek. Érdekes módon mennyire ironikus is a történelem, vagy az emberiség fejlődése. Itt kiemelte azt az előbb az visszaemlékezésben, hogy az elején, hogy egy fiatal császárnak a túlkapásai következtében kellett a vértanúkat ugyebár vérpadra küldeni. Mekkora nagy reveláció volt a közelmúltban itt Marosvásárhelyen, és akkor már áttérünk a kultúrpalota felújításához, amikor ezt a bizonyos domborművet megtalálták, amely éppen Ferenc József császárra avatását ábrázolja, és mekkora újdongás volt. Nézzük, hogy 160, egy néhány év után mennyire másképp látjuk a világot.
Igen, Ferenc Jóskának az emlékezete főleg a kiegyezés után megszépült, mondjuk így, hogy a hosszú uralkodásának köszönhetően, ugye, ha azt számolom, ugye 67-től 1916-ig magyar királyi titulust is visel, az azt jelenti, hogy közel fél évszázad, ugye, egy év hián fél évszázadig volt magyar király, de hát a forradalomtól számolva egy nagyon hosszú uralkodásnak a szinte azt lehet mondani, hogy a 19. századot meghatározza Ferenc József országlása, és talán az ő személyiségébe, ami végül pozitív irányba fordítja Ferenc József megítélését, hogy tanult a hibáiból. Nem utolsó sorban a magyarok által olyannyira és hőnszeretett Sziszinek köszönhető ez, aki mikor oda kerül az udvarba, és Ferenc József, illetve már császárnéként részben az Andrássyval való barátsága, ugye, ahol rengeteg pletyka keringett, hogy talán volt köztük egy személyes viszony, és ezt azonban semmi nem igazolja, igazából csak egy barátság, hiszen egy akkori főúr nem engedhette meg magának ezt a blamát, hogy a császárnéval összeszűrje a levet, ha úgy tetszik. Nyilván az emberi fantázia mindig tovább visz dolgokat, de igazság szerint a Sziszi szerepe az volt, hogy megenyhíti és megnyitja Ferenc József szemét, hogy megértse a magyar nép lelkületét is, és hogy mik a problémák, gondok, és hozzáerül a kiegyezéshez. Nem utolsó sorban ugye az olyan nagy formátumú politikusok, mint Deák Ferencnek a szerepvállalása. Természetesen a számüzetésben élő Kossuth soha nem tudta lenyelni ezt a békát, hogy kimaradt a szaknévsorból idézőjelben. Nem tudott soha visszatérni, attól függetlenül, hogy a Kossuth szerepe nyilvánvalóan nem elhanyagolható és nem is minimalizálható a 48-49-es forradalomban, de ott is egy hosszas vitát lehetne indítani, hogy igazából neki volt-e igaza a forradalom kiélezésébe, vagy a Széchenyi irány, ami végül megbukott, hiszen Széchenyi egy mérsékeltebb dolgot követelt, és feltétlenül ellenezte az Habsburg-ház trónfosztását, ha bár ő is látta a túlkapásukat, csak félt a következményektől, és amint kiderült a 49-es megtorlásoknál, jogosan volt Széchenyinek az az álláspontja, hogy az 1800-as évek elejéhez képest, amikor gyakorlatilag Magyarország egy félgyarmati állapotban van a Habsburg birodalmon belül, 1848-ig a reformkornak köszönhetően is Széchenyi, és az a proaktív arisztokrata réteg, aki felvállalja a vitát, rengeteg mindent meghonosít, megújít Magyarországon, és folyamatosan enyhül az elnyomás, és hát ez az abszolutisztikus uralkodás Magyarországon, és hát gyakorlatilag ennek az enyhülésnek a következménye, hogy eljutunk 48 mozzanatához. És Széchenyi azt mondja, hogy ne törjük meg ezt a lassabb, ugyan, de reformokkal folyamatosan javuló helyzetet, egy radikális megoldással, mert a sosem lehet kiszámítani, hogy mi a vége. És utólag, ha egyénileg kéne válaszoljak, lehet, hogy a Széchenyi vonal folytatása eredményesebb lett volna, de ezt már nem fogjuk megtudni a történelemben, ugye, ahogy ön is említette, nincs az, hogy mi lett volna, ha ez történt, és nyilván ezeknek a következményeivel kell éljünk, de akkor talán térjünk a kultúrpalota témájához, vagy...
Igen, de hallgató van közben. Bocsánat. Vonalban, mert jelzi Romeo Gult Ilka műszaki munkatársunk, hallgassuk meg, üdvözlőjük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok, tisztelettel.
Jó napot kívánok, rég nem hallottam májáról.
Jó napot kívánok.
Sajnálom.
10 másodperc.
10, nagyon kevés.
Így van.
Szomorú szívvel emlékszünk a 13 aradi vértanúra, de én igazat adok például Görgeinek, mert Kossuth Lajos minden embert hívott a szabadságért, de azt nem látta be, hogy a halálba. Görgei meglátta azt, hogy inkább feladni, mert a vitézeknek élni kell, nem a hazáj meghalni. Ha Görgei nem tette volna meg a lépést, mennyien maradtunk volna. Köszönöm, ezzel befejezem.
Szép estét, köszönjük.
Eltelt a 10 másodperc.
Így van. Köszönjük, viszont hallásra. Nos, hol van ez a dombormű, aki esetleg nem tudná, mert központi helyen van a kultúrpalota belterében. A belső rész ezelőtt néhány évvel felújítatott, most következik a külső rész, és ezzel kapcsolatosan történt egy fontos döntés. Ha minden igaz, akkor a pályázat folyamatban van. Mikor kezdődnek el a munkálatok?
Igen, köszönöm az emlékeztetést, gyakorlatilag eltértem, és végig is elfelejtettem, hogy honnan indultunk ki. Csak lezárásképpen mindenképpen azt mondom, hogy a Görgei döntése helyesnek bizonyult, hiszen itt nem csak az akkori honvédség, amiben nem kevés román, szerb, szlovák, ruszin nemzetiségű, főleg rengeteg német szolgált a magyar honvédségben. Nem a szászokra gondolok, hiszen az erdélyi szászok eléggé Habsburg pártiak, de a magyarországi svábok azonban nagy arányban vesznek részt a magyar honvédségben. Több tábornok sváb, ugye? Több magyar tábornok, és itt idézőjelbe teszem azt, hogy magyar tábornok. Csak hogy lássuk, hogy mennyire finomvegyes a kép a közép-európai multikulturális közegben. De természetesen azt mondom, hogy egy bölcs döntés volt, és ott már nem volt értelme az ember áldozatnak. A megszépült emlék ugye 1913-ban azt jelentette, hogy a kultúrpalota nagy termének a bejárata fölé Sidló Ferenc szobrászművész által készül egy igencsak színvonalas dombormű, és a domborművön ugye Ferenc József koronázása látható, mint magyar királyá koronázzák, mellette Esztergom érseke, és természetesen az első ember, akit ábrázol a dombormű, az érsek és a császár mellett, az maga Andrássy Gyula gróf, aki ugye a kiegyezésnek az egyik előmozdítója, és az első ugye, külügyminiszter is, közös külügyminisztere a monarchiának, már az osztrák-magyar monarchiának. Azt lehet mondani, hogy egy magyar politikai siker volt mindenképpen a kiegyezés. A Bernádi-féle városvezetésnél, tehát gyakorlatilag már azt lehet mondani, hogy a Ferenc József állam apparátus, vagy az Ferenc Józsefi eszme 1913-ra jelentősen meghaladott, hiszen már egy új szecesszióról beszélünk, Art Deco-ról elejéről beszélünk, egy, ha úgy tetszik, egy polgárosodó világban élünk, de nem elsősorban arról van szó, hogy a koronázás megemlékezése, vagy a kiegyezésnek a helyét szeretnék kiemelni, hanem elsősorban legalábbis az akkori kor beszélgetéséből azt tűnik ki, hogy abban reménykednek, hogy a kultúrpalota támogatását ezáltal előmozdítják, hiszen a kultúrpalotát azt jó tudni, hogy Marosvásárhelyen úgy avatják fel, hogy Ferenc József közművelődési ház. Ez volt az első hivatalos neve a Marosvásárhelyi kultúrpalotának. Nem utolsóban azért, mert a 450 ezer koronáról induló közbeszerzési eljárás 2,2 millió koronával zárul. Tehát egy mai politikus valószínűleg nem élné túl egy ilyen ötszörözését az építkezésnek, az építési költségeknek. Nyilván megvan az eredménye, hiszen a magyar szecesszió legnagyszerűbb épülete született meg Marosvásárhelyen, és megmerem kockáztatni, jó néhány éve kutatjuk a palotát, összehasonlítjuk, hogy a világ első öt szecessziós palotájába ott a helye. Az is lehet, hogy dobogós helyezést elérne, de emellett ugye furcsa és érdekes, hogy az ember megy a kultúrpalotába, az őstörténet sámán freskót látunk, igricet látunk, vagyis énekest, népi motivumokkal díszített belső tereket, nagy művészek neve, üvegablakokon, Bethlen Gábor tudósai körébe népballadák, és akkor ilyen picit kontextusból kiragadva hirtelen ott van Ferenc József koronázás, amit az ember nem is ért, hogy egy ilyen haladó szellemiségű gördöllői művésztelep, ami ugye a prerafaelita eszméket, plenert dolgozza fel, ugye körösfői krisaladárékról van szó, megjelenik ez a, ha úgy tetszik, a hatalommal felett egy ilyen nagyon komoly gesztus, és nincs más magyarázat gyakorlatilag, csak az, hogy a városvezetés anyagi támogatást remélt ennek fejében. Hogy ez megtörtént-e vagy sem, nem tudom. Minden esetre a kultúrpalotának egy éke a Ferenc József koronázási dombormű. Ha jól emlékszem, 2006-ba kerül vissza a helyére, vagy 2007-ben, most ha nem tudom pontosan a dátumot. Tehát 1920-tól gyakorlatilag 2005-ig a kultúrpalota pincébe van elrejtve, akkor kerül elő, úgymond, tehát tudták, hogy ott van, de akkor szólnak az akkori megyei elnök asszonynak, Lokodjedi Temőnek, aki végül úgy döntött, és közösen úgy döntöttünk, hogy visszahelyezzük a domborművet az eredeti helyre, a nagyterem bejárata fölé. Restaurálás egy évig tart körülbelül, és akkor utána ma megcsodálható. És ha úgy tetszik, ez a történelmi megbékélésnek is, már úgy értem, hogy román oldalról is a történelmi megbékélésnek egy jó példája, hogy ma már ez senkit sem zavar, hogy ott van egy nagyszerű domborműről beszélünk, és hozzátartozik a palota történetéhez. Ez a múltunk, ez Közép-Európa, ezzel együtt kell éljünk.
Ez nagyon érdekes, amit mond tisztelt Sors Zoltán, és azt hiszem, hogy még órákon keresztül hallgathatnánk, csak az a baj, hogy az óra közben kegyeljünk, és arra lennénk kíváncsiak, hogy a megyei tanács új vezetősége által hozott határozat értelmében hogy is állunk a külső, a patinás épület külső felújításával. Mert ott hiányoznak holmi elemek az erkélyekből is, szóval nagyon ráférne már.
A kultúrpalota külseje, és főleg a műkő elemek sérültek az elmúlt 100 év alatt, hiszen az autók elterjedésével ugye, és főleg a 70-es, 80-as, 90-es éveknek az autós forgalma, amikor még az olmozott benzint használtuk, az kémiailag nagyon erőteljesen megtámadta ezt a műkőfelületet. Annak a restaurálása lenne a legsürgősebb. Az erkélyeket addig ezért nem tudtuk feltenni, mert amíg uniós pályázat alatt van egy épület, nem szabad hozzányúlni, mert ha én azt megcsinálom, akkor az uniós pályázatban is benne van az összeg, ott összeférhetetlenség lép fel, és elveszíthetem az egész pályázatot. Na most a pályázat az el van indítva.
Pénz mikor jön?
Kiegészíteni megy annyival, hogy pontosítást kértek ez a gyulafehérvári fejlesztési régiónak a központja, hogy több pontosítást kértek, hiszen telekkönyvtől kezdve a pénzügyi mutatókkal és a műemléki engedélyben mindenbe vele tudtak kötni, tehát ez nem csak a palota, tehát egész Erdély szinten minden dokumentációba belekötöttek, és gyakorlatilag most ezeket a fejlesztési központ által jelzett problémákat orvosoljuk, hogy minél hamarabb a dokumentáció visszakerüljön Gyulafehérvárra, tehát még nincs végleges döntés sehol Erdélyben ennek kapcsán.
Hát akkor ebben az évben semmi remény.
Ebben az évben biztos nem lesz, hiszen a döntés lesz meg jó esetben ebben az évben, jó esetben jelzem. Amennyiben a palota pályázata sikeres, akkor valószínűleg, hogy a jövő év őszén lehet először állvány és munkagépeket, vagy akár restaurátorokat látni a kultúrpalota környékén. Tehát körülbelül, ha minden jól megy, egy év múlva elkezdett a felújítás, amennyiben nem nyerne a pályázat, a sürgősségi munkátok között szerepel az eltávolított erkélyek visszaszerelése, tehát a következő turista szezonra ezek a csúf égtelen foltok eltűnnek már a palota homlokzatáról, így is, úgy is.
Még akkor is, hogyha esetleg már Sós Zoltán nem lesz a Maros megyei múzeum igazgatója? Mert hogy, és szívből kívánom. Én továbbra is azt tartom, hogy van esély arra, hogy a képviselőjelölti lista negyedik helyezetként bejusson a román törvényhozásba. Kérdésem az, hogy továbbra is vállalja ezt a pozíciót, mert hogy forgatás történt a jelöltek között, és erről nem hallottam megerősítést, hogy Sós Zoltán vállalja továbbra is a negyedik helyezést, és ha elmegy Bukarestben, akkor mi lesz a múzeum igazgatói állása?
Hát most elsőbben azt szeretném leszögezni, hogy a lista körüli bonyodalmak ugye az nem tett jót az egész folyamatnak, és emiatt én nem is szeretnék konkrétumokról vagy részletekről beszélni, hiszen nem célom az, hogy bármilyen szinten megnehezítsem az amúgy sem könnyen mobilizálható választópolgároknak a helyzetét, hiszen a magyar képviselet Bukarestben az elengedhetetlenül fontos. Lehet, hogy azt tudom mondani, hogy egy vagy két személyt, vagy az országos RMDS listát is nézve azt tudom mondani, hogy én másképp döntöttem volna. Bele lehet menni annak az elemzésébe, hogy hogyan születtek ezek a döntések, hogy mennyire voltak objektívek, hogy mennyire a választópolgárok vagy a személyeknek az érdemeit vették figyelembe, de ez most mintástalan. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek erről van egy kialakult véleménye, és nem szeretném a helyzetet, ha úgy tetszik, rontani. Én azt mondom, hogy van egy kialakult sorrend, ezt el lehet fogadni, vagy sem. Én a magam részéről azt mondom, én az a fajta ember vagyok, aki nem szeretek meghátrálni. Én tudomásul vettem a döntést, nem esett jól, hogy a kollégák így vélekedtek, azt is el tudom képzelni, hogy nem mindenki jó szántából döntött így, de nyilván van most egy fontos a feladat előttünk, és az, hogy december 11-én ott legyen a magyar képviselet Bukarestben.
Muszáj belekérdezzem, mert persze. Nem állhatom meg, nem
haragudjon. Bocsánat, jó.
Nem tartja azt hátránynak, hogy ön még a rangsoroló küldőgyűlés előtt kijelentette, hogy igen, szeretne törvényhozásban dolgozni, politizálni, de amint lehetőség adódik arra, abban a pillanatban ott hagyja Bukarestet, és hazajön, mert megméretkezik a polgármesteri versengésben. Ez nem volt hátrányos? Ha tudták azt, hogy lehet, hogy Sós Zoltán úgysem marad egy
elképzelhető, hogy ez befolyásolta egyes kollégáknak a döntését. Nem tartom kizártnak. Az egyetlen fontos érv amellett, hogy ott lenni Bukarestben, az az, hogy más háttérrel lehet visszatérni a kampányba, hiszen itt már személyesen tapasztaltam, hogy egy intézmény vezetőnek, ugye rengeteg nehézségbe ütköztem, összeférhetetlen voltam nagyon sok esetben a kampányban betöltött szerepem miatt, tehát mint polgármester előtt és intézményvezető nem ment együtt, tehát én gyakorlatilag két hónapon át fizetés nélküli szabadságon kellett legyek a kampányba, hiszen összeférhetetlen volt, amíg a hatalmon levő polgármester bátran kampányolhatott a város pénzéből, és ugyanúgy kapta a fizetését. Tehát nyilván van egy rossz választási törvény, amit mi az RMDS-t is megszavaztunk, ugye ezt jeleztem is, hogy ez egy rosszul elfogadott döntés volt, utólag most már ezen lehet változtatni, kérdés, hogy van erre politikai akarat, hiszen itt nem csak az RMDS kell akarja, hiszen az RMDS legjobb esetben az országgyűlés 6-7%-át tudja adni, illetve kell egy erős partner, aki érdekelt abban, hogy egy ilyen választási törvény módosítson. Éppen ezért gondoltam azt, és motiváltam azt azzal az indulást, hogy teljesen más háttérrel, erővel indul egy jelölt, ha képviselőként tér vissza, mint intézményvezetőként. Nem tudtam meggyőzni a kollégákat, ez az ők akaratuk, ha úgy tetszik, vagy erre fele voltak terelve, én nem tudom a döntések hátterét, de a lényeg az, hogy december 11-én a magyar politikai képviseletet meg kell erősíteni Bukarestben, mert anélkül viszont nagyon nagy hátrányt élvezünk, és nagyon nagy hátrányba kerülünk, nem tudunk beleszólni azokba a döntésekbe, amelyeket rólunk is fognak szólni, és én a küldöttgyűlésen is felhoztam annak a problematikáját, hogy figyeljünk oda, ha újra régiósítás reálisan meg fog történni az elkövetkező 4 évben, nagyon fontos, hogy ott legyünk, és nagyon fontos nem egymást meggyőzni, vagy a magyar politikai alakulatokat Erdélybe, de elsősorban a román lakosságot kell meggyőzzük, hogy nekik miért előnyös, ha van egy Maros-Hargita-Kovászna fejlesztési régió, hogy ebben ők nem szenvednek hátrányt, és a helyi románságot kell megnyerni ennek, hiszen ők lesznek az első haszonélvezői, vagy esetleg kárvalótjai. Tehát ha ők kárvalótnak érzik magukat, nyilván ellenezni fogják utolsó vérig. És ez a politikai kísérlet, ez csak sikerrel zárulhat, ha nem, az egy nagyon súlyos csorbát ért akárki legyen is Bukarestbe, tehát nem lesz egy könnyű helyzetben az elkövetkező 4 évben. Azt is jeleztem, és azt mondom, hogy oda bátor emberekre van szükség, akik nem fognak meghátrálni.
Gratulálok, tisztelt Sós Zoltán, a sportszerű csapat szervezőjét. Mert hogy azért kapott jó néhány pofot is, és mindemellett ilyen felül viselkedik. Én kívánom, hogy 4. helyről is jusson be. Hát, ha megtörténik a csoda. Biztos, hogy jót tesz majd az ügynek. Tisztelt Sós Zoltán igazgató úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és ilyen bőven tájékoztatott a történelmi háttérről is. Engedje meg, hogy Réka nevű hallgatónknak az SMS-ével zárjuk amúgy a napot és ezt a műsort. Azt írja Réka, hogy üdvözlöm, rokoni látogatáson voltunk Arad mellett, Fazakas, Varsándon. Világosnál haladtunk el, gyönyörű helyeken haladtunkban, felidéztük a történelmet. Torok szorító érzés volt, csak elképzelni, mi minden történt ott. Szép emlékezést kívánok. Azt hiszem, hogy ennél nemesebb gondolattal nem is zárhatjuk ezt a műsort.